Üdvözlök mindenkit, ez itt újra a Dalpiszkáló. 2023. márciusában jelent meg Lugosi Dani és Takács Vilkó Szitakötő című száma. Lugosi Danit hangmérnökként és rockzenészként ismerhetik korábbról a hallgatók. Takács Vilkóval népszerű Nirvana emlékesteket adtak országszerte. Hogy hogyan készült a szitakötő, és mit jelentenek a dal bizonyos részei, arról mesélt Lugosi Dani. Üdvözlöm a Dalpiszkálóban Lugosi Danit, akivel a szitakötőről fogunk beszélgetni.
Hello, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Azt írtad a YouTube oldaladon, van egy kis névjegyrész, hogy zeneszerző, szövegíró, gitáros, zenebohóc. És tök jó, hogy nem írtál egyet, hogy influencer, meg mindenes, meg nem is tudom, miket szoktak írni, hogy ezt így belőtted, hogy zeneszerző, gitáros. Erre pozícionálod saját magadat? Tehát, hogy kicsit ez egy klasszikus szerep, hogy zeneszerző, meg gitáros. Mm-hmm. És láttam az Instagramon is, hogy nem hirdetsz pólókat, meg cipőt.
Nem az én világom. Megmondom őszintén, hogy a zeneszerzés, vagy a zeneipar szó szerintem már annyira megváltozott, hogy meg kellett nekem is gondolkodnom, hogy mit írja ki. Akkor én a klasszikus értelemben vett zeneszerző, vagy dalszerzőnek tartom magam, aki élő hangszereken, vagy hangszerekkel komponál, meg kitalál dolgokat. Nekem a mai zeneszerzéssel sincsen bajom, amikor előre megcsinált dolgokat raknak ki emberek valamilyen terv szerint, és akkor abból lesz egy 3-2 perces dal, vagy egy ilyen szerkezeti egység, amit dalnak hívunk, és próbálok diplomatikusan fogalmazni, nem azért, mert nem akarom ezeket az embereket megsérteni, vagy igen, hanem mert egyszer egy kedves barátom, és nem akarok elszakadni a témától, azt mondta, hogy Dani, a zeneszerzés az azért zeneszerzés, mert szerzed valahonnan. És akkor én ezen így megköpöttem, hogy haver, ez nem ezt jelenti. Szóval van egy mai ilyen új jelentése ennek. Egyébként foglalkozok versírással is, meg novellákat is írok, meg bármilyen művészeti tevékenységet így szoktam így űzni, de azért, mert ráfestek a falra egy kisfiút, nem hiszem, hogy festő vagyok például. És azért a dalszerzés meg a gitározás az olyan dolog, hogy én ezt szeretem, meg régóta csinálom, meg több dalt is szereztem így a szó klasszikus értelmében, és így ezt így ki mertem úgymond írni. Egy ideig nagyon menő volt, hogy mindenki DJ volt, aki le tudta tölteni a nem tudom milyen programot, és a Szerátó nevű progival csúsztatgatta egymás mellett a villanyrezsót. Most ez a producer szó egyébként az, ami így mindenki producer, aki tehát producernek kint, meg dalszerzőnek, meg hangszerelőnek, meg szövegírónak kint van mindenre külön ember. Itthon meg a producer szó a mindenest jelenti, aki mondjuk az énekes alá betolja a dalt totálisan készen, esetleg szöveget nem írt hozzá, és akkor az énekes nő férfiú előadja, és akkor ő meg előadó lesz ezáltal. Én egy kicsit mondom a klasszikusabb értelembe vett dolgokra, akartam rámenni, és azért nincsen citás, bugyi, meg ilyen, nem tudom, bögre, meg ilyenek, mert nekem nem brandet akarok ezzel építeni, hanem értéket teremteni, és valami újat szeretnék csinálni, még hogyha egy kicsit lehet, hogy múltba visszatekintő is, de én hiszek abban, hogy azért nem fogták még le az összes hangot a gitáron, zongorán, stb., és hogy nem is az az új vonala ennek, hogy régi szempelökből meg loopokból vagdostunk ki dolgokat, vagy pedig egy program segítségével, ami megmondja, hogy mi hova jó, csinálunk dalokat, ezért a producer, DJ, előadó és influencer szavakat én kifejezetten kerülöm. Az nem az én világom, nincs személyes bajom senkivel, én ezt nem tudnám így csinálni, mert van egy híres mondás, hogy aki bizonyos szakmában megy el, annak bizonyos dolgokat meg kell ezért tennie. Gondolok itt az éjszakai műszakú pillangókra például, de én nem feltétlenül ezt a vonalat akarom erősíteni. Szerintem, és ezzel lezárnám ezt a kérdést, hogy az a különbség, hogyha én veszek egy puzzle-t és kirakom, az tök más, mint ami, és van egy kép, amin van egy puzzle, amit én festettem és kirakom, az tök más, mint hogy egy előre kirakott puzzle-re valaki ráfest valamit, és akkor az kreál egy teljes egészet, aztán nem tudom, nem jelentem, és így ezért nem árulok bögrét.
Olvastam néhány verset az Instagramon, lehetséges, hogy lesz már egyszer egy valamiféle kötet, vagy próza, vagy verses kötet?
Igazából volt már egy próbálkozásom, hogy nagyon sok, nem is tudom mióta írok verseket. Hát úgy komolyan, amit mondjuk komolynak mondanék, az mondjuk egy ilyen 10-8 év, de abból azért az elején nagyon lemorzsolódott sok így visszaolvasva, hogy oké, üdvözöl József Attila meg Adi Endre, csak az sokkal jobb volt. De tehát úgy értem ezt, hogy a benyomás hatása meg, hogy én is ilyen költőket szeretek olvasni, ez nagyon látszódott, hogy mit szeretnék csinálni, csak még a csiszolódási fázis az nem volt meg. Meg a groteszk dolgokat nagyon szeretem. Igazából van egyébként egy kötetre való versem, és volt is már róla szó, hogy majd így kiadódik, meg úgy, meg amúgy, csak valahogy nem voltam eléggé harcos azért, hogy ez megtörténjen. Meg úgy éreztem, most ez egy kicsit hülye hangzik, és amúgy mostanság szeretném ezt majd renoválni, hogy nem voltam annyira ismert, vagy inkább hírhet voltam, mint hangmérnök, mert a rock'n'roll az rock'n'roll, de nem volt semmi olyan, ilyen, hogy mondjam, ilyen outcoming-om, ami miatt azt mondták volna, hogy ja igen, vágom azt a srácot, az az ő elsős kötött, hanem felrakták volna a polcra, és senki nem vette volna le, vagy nézte volna, mert azt se tudták, hogy ki vagyok, vagy mi vagyok, vagy nem jelent meg rólam egy cikk a nőklapjába, vagy akármi ezzel kapcsolatban, úgyhogy ilyen, hogy mondjam, ilyen mellékvágányra raktam ezt a projektet, de egyébként van, és már igazából lassan az újakból is lehetne egy második, de valószínűleg a kettőből össze fogok hozni egy olyat, ami számomra is ütős, és akkor, ha nem is idén, de jövőre lehet, hogy megpróbálkozom ezzel.
Én még a Nirvana Unplugged koncertek során ismertem meg a munkásságodat, hogy visszanéztem a naptáromba. 2019. szeptemberében láttalak titeket a debreceni víztoronyban. Hú, az nagyon jó volt a korhű hangulattól, a csellós srácig, minden, az nagyon adta. Az egy kellemes élmény volt, úgyhogy köszi ezúttal is.
Ja, szívesen.
Van ez a Unplugged in New York koncertje a Nirvana-nak, meg már játszottatok más Nirvana számot is, de ez is, hogy zeneszerző, meg Nirvana, van ennek egyfajta múltba visszanyúlása, akár a 90-es évekhez, vagy még korábbra másban is szoktál így az életedben visszanyúlni a múlthoz?
Ez jó kérdés. Igazából talán a gyerekkorom úgy meghatározó, hogy ott történtek velem olyan dolgok, amik akkor olyan hatások voltak, vagy olyan hatások értek, amiket egy kicsit az idénből, vagy a jelenből így hiányolok. Most itt arra gondolok, hogy nyilván ahogy szokták mondani, minden csecsemőnek, illetve a csecsemőnek minden vicc új, hogy például ugye most ez egy pont tök jó példa, a vicc ugye eltűnt a mémek, meg az online videók, rövid videók által, nem nagyon mesélünk egymásnak viccet, maximum a fekete humorból adódó félmondatok vannak még, amik itt szóban terjednek, vagy ilyen viccesek, de ugye ez így eltörlődött. Az a rajongás bizonyos fejlődő dolgok iránt, ami volt, hogy is mentünk, és jött a grunge nekem, és aztán jött a numetál, és aztán jött a ú, meg jött a messzívettek, és akkor ez elektronikus, és ez nagyon jó. Akkor megismertem az acid jazz hullámot, és király, meg ilyesmi, és aztán 2006 után megszűnt minden nekem. Már hogy volt egy-két ilyen kiemelkedő dolog, de például a rock szintéren, amiben én felnőttem meg, hogy fú, én szerintem óriási nagy problémák vannak, és nem magyar, hanem világszinten. Tehát az, hogy nem töltenek meg stadionokat olyan zenekarok, akik az elmúlt 10 évben alakultak, senkit nem érdekel. Red Hot Chili Peppersre járunk arénában, meg jön a Guns N' Roses, és mindenki hanyat dobta magát. Miért? Nem értem. Azért, mert az új generációnak nem lett kinevelve, vagy nem nevelte ki az új generáció az új közönségét úgy, hogy ettől így leessen az ember áll. És értem, amikor apám azt mondta, hogy fú, fiú, ez az EPNDP, ez nekem olyan, mint a Black Sabbath, de 50 évvel ezelőtt, de amúgy tök jó, meg így előre mutat, meg stb., hogy nekem ezek így már nincsenek meg. Tehát én bekapcsolok most egy rockzenekart, vagy megnéztem pont a Van Halennek a fiát most, hogy csinál ilyen stadionrockot. Mi a francnak? Ki a francot érdekel ez? 2023-ban tessék már nem vissza hátra nyúlogatni, meg retrózni. És valahogy ezért nyúlok én is mégis vissza, és mondok magamnak ellent, hogy azok a dolgok engem akkor annyira inspiráltak, hogy király, de hogy nem visszanyúlnék, hanem megpróbálom megcsinálni magamnak ugyanazt az érdekességet, hogy lehet még ebbe így kutatni, de a mai dolgok közül mondom az elmúlt 15 évben rockzenei szinten nem történt semmi. Tehát az, hogy voltak hullámok, meg tehetségkutatók, meg tévék, meg felfedeztek zenekarokat, ez tök jó, de nem történt zeneinek semmi. Én úgy, hogy mondjuk azt, hogy rockzene szerető vagyok, én a rocker szóltól hányok. Nem bírom elviselni, meghallom ezt a hülyeséget, vagy meghallom azt, hogy ma mik mennek. Egyszerűen mindenki próbál azt olyat kopizni, ami recept már működött egyszer, és én ezt hiányolom a mai világban, hogy mindenki a tutira akar menni, de ez nem csak zene, ez bármilyen művészeti ágra. A kísérleti dolgokon kívül egyébként igaz, és valamennyire igen, én is visszanézek, mert az utolsó ilyen jó élményeim ezzel kapcsolatban ezek a 90-es évek, meg 2000-es évek zenéi. Nyilván érződik a hatás, de én próbálok, van egy politik nevű zenekarom, azzal is próbálok, ami teljesen más, vagy teljesen nem odaillő, meg teljesen meghökkentő dolgokat csinálni, és nem a hatásvadászat a lényeg, hanem a komfortzónából való folyamatos kilökődés. És az lehet, hogy grunge alakú, meg lehet, hogy ez a szitakötő például egy abszolút ilyen grunge alakú valami, de magyarul van, ezer éve nem volt ilyen, és szerintem egy csomó ember, főleg a fiatalok, azt se tudják, hogy ez létezett, vagy hogy ilyen van, meg hogy magyarul lehet ilyet, pláne úgy, hogy van egy instrumentális vége a számnak, amiben nem történik semmi, csak zenélünk tovább, meg egy ilyen leereszkedés, ilyeneket nem csinálnak ma. És valahol ez a régi szerűsége az új szerűsége ennek. Ezt egy kicsit hosszan magyaráztam el, bocsánat, de hogy nekem innen van ez a hátranyúlás, mégis előre mutatóan vagy újjá születtetni akarom ezt a dolgot, nem pedig az eredeti receptet egy-egybe lemásolni, csak érted, a Nirvana miatt kékszemű vagyok, balkezes és aránylag szőke, ez folyamatosan megkapom a magyar Kurt Cobaint jelzőt, de hogy én nem ezért kezdtem el, meg nem ezért csináltam, csak
ez az a projekt, sajnos. Hogy még járjátok az országot ezzel a koncertsorozattal, ez még él?
Hát igazából az nem is koncert sorozat volt, mert úgy voltunk fel, hogyha hívnak, meg érdekli az embereket, akkor megyünk. Néha szoktunk is a Vilkóval ilyen duóba elmenni, vagy hogyha van valami nagyobb ilyen évforduló, ez a másik, amúgy nem tudok felfogni egy csomó zenekarnál, hogy ebből próbálnak újra hasznosulni, vagy fennmaradni, de üzletpolitikailag megértem. De hogyha van valamilyen komolyabb ilyen jubileum, vagy ilyenek, akkor össze szoktunk állni, és akkor az érdeklés az embereket. De volt egy év, amikor ezt elkezdtük, amikor nagyon ment, meg nagyon akartam mindenki, de hogy ebből mi se, tehát én nem akartam nyilván a tributet csinálni, emlékesteket, meg emlékkoncertet ezekkel az emberekkel, igen. És tényleg sokszor hívtak minket, akár bornaptól kezdve nagyobb eseményekre, de az volt a cél, nem az volt, tehát hogy direkt mondtuk, hogy ne játsszuk szarrán, bocsánat, ne játsszuk agyon az egész programot, azért mert tehát egy ilyen zenekarnál nem fog új szám íródni. Szerintem nem kérdés, hogy miért nem, de hogy ha még egy olyan zenekart próbálnánk másolni, aminek amúgy meg semmi értelme nincsen, hogyha még létezik, és azt másolja valaki szerintem, de nem lesz belőle új, és nem is akartuk agyon játszani, és most már az van, hogy mentünk egy karikát ezzel, ami tök jó volt, és most már megvan ez a kuriózum flash-e, hogy van évente 2 vagy 3, aki ott van, aki nincs ott, az nincs ott. Nekünk is sokkal jobb, hogy nem 15 meg 20 embernek játszunk, hanem ilyen kis klubokat meg tudunk telíteni teltházzal. És amúgy az emberek szeretik az unplugged részt is, meg az elektromos is, de nincs agyontolva. Tehát nincs olyan, hogy egy van 25 meg 30 koncertünk ebből.
2020-ban regisztráltad a YouTube csatornát, és azóta kisebb-nagyobb szünetekkel jönnek ki saját dalok. Hát gondolom, hogy már hamarabb is megírtad őket, pár évre visszamenőleg, úgy tippelem.
De jó, tippeled.
Akkor gondolom, hogy a produceri munka, vagy a kiadás, nevezzük így, feljátszás, rögzítés, talán ezután kezdődött? Átváltottál a saját dalok megjelentetésébe, kiadásába?
Hát az az igazság, hogy nagyon sokáig az volt, hogy rengeteg dolog volt bennem, voltak előző zenekaraim is, gitároztam egy szám magam is, így csak úgy, meg volt akkor is egy ilyen Nirvana tributus izém, de nem volt ez nagy ilyen, nem is az, hogy lehetőség, féltem attól, hogy a munkahelyem, ha többet próbálok, hogyha ízni, akkor hogy élek meg egyedül, bla bla bla, stb. De csinálgattam otthon ilyen saját szórakoztatással ilyen demókat, és volt egy akkori kedvesem, és az ágyban ott így gitározgattam, és mondta, hogy ez tök jó, meg ez neki nagyon tetszik, és hogy legyen ez felvéve, meg hogy csinálják meg számot, és akkor minek, meg ezért. Nagyon jó riff volt, de hogy nem volt eleje vége közepe a számnak, csak úgy megvolt. És ott volt egy, az egyik legjobb barátom volt akkor a lakótársam, és vele nagyon sokszor volt, hogy kiültünk a kertbe, söröztünk, és csak úgy gitároztunk ki órákon keresztül a semmibe, és akkor néha felveszegettem ilyen ötleteket, meg így fejbe írogattam, mondom, de nem volt ilyen komoly terv. És aztán egyszer csak a bogarat beleültette a fülembe ez a kedves lány, utána meghalt édesapám, és akkor éreztem azt, hogy az van, hogyha nem csinálok meg valamit, akkor az, hogy az én tudatomban benne van, vagy létezik, az egyébként a világ számára nem fog létezni. Tehát a dolgok elmúlnak, meg elhervadnak, és hogyha nem virágzik ki egy rózsa, a büdös élben nem fogjuk tudni, hogy mi, hogy néz neki. És akkor felvettem a magamnak az első demóját, meg a fénynek az első demóját, sőt a mosolygó, ami most jött ki, az 2016 márciusában már megvolt, stb., mert akkor elindult bennem egy ilyen hullám, hogy meg kell csinálni, csak szerettem volna rendes stúdióba, rendes zenészekkel felvenni, de akkor már elindult ez a MIDI dobolás, meg hogy otthon keverés, meg már mindenkinek van számítógépe, hangkártyája, de én ezekben az old school dolgokban hittem, és nagyon ellenkeztem az elején, hogy ez szarul szól, ez nem jó. Az én fejemben nyilván, mivel rengeteg koncertet hangosítottam, hallottam, meg nagyon sok lemez hallgattam, hogy nem szerettem volna, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy ilyen C-kategóriás magyar demo felvétel legyen, amit így megmosolyog mindenki, hogy amúgy tök jó lenne, csak annyira szarul szól, meg annyira magyar, hogy így wow, és akkor kicsit magasan voltak az igényeim, bevallom, de utána amennyi időt elköcsöltem ezzel, meg jött a politrik, meg elkezdtem csinálni utána a saját szólóimat, a szóló dolgaimat, addigra azt éreztem, hogy már még hogyha nem is szól annyira jól, akkor már sokkal felvállalhatóbb a minőség, mint ami az elején volt, és egy kicsit így ültem ezen a dolgon. Egy pár évet, bevallom, és egy kicsit szerintem el is késtem, mert ezt ugye 2015-6 környékén elkezdem kiadogatni, meg megcsinálni, akkor az ilyen típusú zenének amúgy sokkal több esélye lett volna. De ja, szóval minden egy kicsit előbb már megvolt, mint ahogy amúgy láthatóan megjelent. Például a YouTube csatorna, a számok, ahogy mondtad, hogy szerinted ez már évek előtte megvolt, ez így igaz. Tehát, hogy egy csomó dolog mire megszületett, vagy alakot öltött, úgyhogy hallható vagy látható legyen, addigra nagyon sok víz lefolyt a Dunán, de amúgy nem bánom, hogy elkéstem, mert meg kellett érni egy csomó dolognak bennem is, hogy így legyen kész.
És egymás után, vagy mellett vannak a dalok, de azoknál nincs odaírva, hogy társ, szerző, vagy együtt, vagy Takács Vilkó, pedig már a Nirvana koncerteken is együtt gitároztatok. Most egyszer azt mondtátok, írunk egyet, vagy hozott jó riffet, vagy hogy alakult ez a közös munka?
A Vilkóval volt egy alkotótábor, amiben elmentünk, hogy csináljunk egy grunge zenekart, mert az most milyen vicces lenne, és elmentünk Balatonra hozzájuk, és ilyen 3-4 számokat írtunk 3 nap alatt, és utána ebből volt többet, a billet 10-12 szám, azt hiszem, és van 2 belőle, amilyen akusztikus, meg lassabb, meg nem tudom én mi, és ezt a szitakötőt, ezt felvettük korábban. Igazából sok-sok-sok kérdés, meg beszélgetés során felmerült az, és ezt nem akarta senki se, hogy nekem van ez a saját szóló dolgom, van a Politrip, van a Nirvana, és mondták, hogy most még egy zenekart itt alapítok, akkor az embereknek lövése nincs, hogy mi van. Én amúgy nagyon beadtam volna a zenebohóc duma miatt például azt, hogy én őrülten csinálnék olyat, hogy nem tudom. Tehát, hogy én most például csinálok egy olyan projektet, ahol egy ismert népzenével foglalkozó egyénnel dolgozok együtt, egy ilyen népzenei, de kicsit ilyen funkrock számon, és a közepén van egy rap betét, ahol egyébként ilyen torzított basszusgitáros, ilyen old school, korai Faith No More-os riff van, és arra rappelnek rá, tehát hogy az egész egy ilyen műfajkavalkád, én imádom ezt, mert ettől érdekes, de hogy ez a közönség, meg a közérthetőségnek a rovására menne nagyon. És amúgy ezek ki van a tököm, hogy ezt így menedzselni kell, meg oda kell ilyen baromságúra figyelni. Az egy másik kérdés, hogy a közönség mennyire lusta vagy érdeklődő, mert ebben én meg nem tudok beleszólni, mert lehet, hogy én vagyok ennyire hiperaktívan érdeklődő arc, és ez most ki is mondtam, hogy igen. Úgyhogy az lett a megbeszélt dolog, hogy válaszoljak is a kérdésre, hogy az én projektem alatt hozzuk ki ezt a számot úgy, hogy a Vilkóval csináltuk, és akkor egyébként, hogyha később csinálunk közös dolgokat, vagy közös zenekart, akkor annak legalább lesz egy olyan elérhetősége, hogy tudják, hogy ebből lett az, és akkor tudnak kötni amúgy az emberek, úgyhogy valahol most ez egy kapocs, én amúgy tervezek még ilyen számot a Vilkóval közösen így kiadni, és vannak nagyon jó számötleteink is, amik akár úgymond, most azért mondom, hogy rádióbarátabb, hogy nem zsizsegnek a gitárok, meg nem a lábdob megy, de ja, ez is egy olyan volt, hogy bele is szerettem volna ebbe vinni a Vilkót, meg szerintem ez a szám megérdemelte azt, hogy így, hogy már azért van pár feliratkozó, nem a nulláról kezdjük, meg ő is így megpromotálta, sőt a Paksi Rádió már eljátszotta, meg egy másik rádió is elkért, ami tök jó, reméljük, hogy valami áttörést ezzel lehet elérni, meg igazából szerintem az lenne az a jó ebben a számban, egyébként, hogy egy kicsit úgy hiánypótló, hogy lehet, hogy erről a hiányról nem is tudnak az emberek. Most nem a számunkat akarom így felhúzni, meg felszárnyaltatni, de azért kíváncsi lennék, hogyha egy ilyen zenét lejátszanának a rádióba, és látják, hogy már nem vagyunk azért 21 évesek egyikünk se, de szerintem ez tök befogadható mindenki számára, hogy vajon, hogyha ilyen ízlésből kapnának a fiatalok, akkor mi történne? Hogy ők azt mondanák, hogy ez egy boomer szar, vagy hogy ez már lejárt, vagy nem tudom mi, vagy csodálkoznának rajta, hogy valami tök más történik, ami idáig volt. Ki tudja, ezt sajnos nem én fogom eldönteni, hanem azok, akik válogatják a rádióban a számokat, és nem sajnos, akik ez a dolguk, mert szerintem nekik is más szempontokat kell figyelembe venni, mint ez, de ja, ez szerencse kérdése innentől már szerintem.
A YouTube-on a kedvezőek a hozzászólások, gondolom szóban is hasonló értékeléseket kaptatok, vagy visszajelzéseket?
Hát igen. Szóval mindenki, aki mondta, az volt a furcsa, hogy egy csomó gyerekes családapuka, anyuka írt nekem, hogy lejátszották a számot, és a 2-től 10 éves gyerekeikig utána visszaénekelték a refrént, vagy visszaénekelték azt, hogy nem engedem, meg nem tudom én mi, és hogy kellett többször lejátszani. Hogy anya rakba lépzi, azt alatt szenved a szemszemeges csáma, meg a hosszú szekerű gyerek. És így mondták, hogy tök jó, hogy értelmiségi zenének tartják, és hogy a gyerekekre is hatással van, meg hogy ők is szívesen hallgatják. És ez valahol amúgy jól esett, hogy nem mint piacérés, de hogy akkor tényleg tud olyan széles skálán ez a dal, meg ez a műfaj működni, hogy akkor 2-99 éves korig lehet ajánlani, hallgatni. Úgyhogy igen, sok pozitív ilyen megnyilvánulást kaptam, tehát egyre többet megnyilván, amikor még senki nem ismert, akkor is volt egy-kettő, például a magamnak klip kapcsán a Városligetben odajött hozzám egy csáv, hogy te vagy a fazekas gyerek. Mi? Nem tudom miről. Hát te vagy az a gyerek, aki a fazékba ott keveri ott az életét a vízbe. Ja, mondom, igen, a klip, köszi. És ezek tök jól eső dolgok, de igen, ez a szám volt ideig a legtöbb ilyen pozitív. Az egyik számra se értek soha semmi rosszat egyébként, de ugye ez kifejezetten olyan volt, ahol láttam, hogy így valamire elindult.
Azt mondták, hogy férfi líra? Szerintem teljesen beleillik.
Férfi líra?
Aha, hát Queenbeer-re szokták ezt rá dobni, meg főleg a verseire, kis Tibornak, de szerintem erre is ráillik.
Hát, még így nem mondták ezt, most azt nem, bóknak veszem amúgy, nem mint hogyha bármi támadót éreztem volna ezzel kapcsolatban, nem hallgatok, hogy különösebben Queenbeer-t egyébként, bajom sincs vele, félre értesztelenség, meg tök jó az a zenei világ, meg a szövegi világ. Ezt a férfi líra dumát még nem hallottam, de amúgy igazából elgondolkodtatok tényleg, hogy ennyien drámaira érzem az életemet. De ja, amúgy ez illik rá egyébként, igazad van. Akkor nem tudok belekötni.
Így írtad, nézd meg, ha lépek, kigáncsol a szél, széttépve élek, minden angyal félt, nem vigyáz rám az életem, nem hagyom, nem engedem. Nekem azért le, hogy nincs könnyű élete a mesélőnek, de nem is engedi, hogy könnyű élete legyen.
Ez így igaz. Már hogy több ilyen interjúban nem. Hogy ez itt arról szól, hogy nem hagyom, nem engedem, hogy van egy híres mondata, nem tudom már kinek, amit én is független attól, hogy nem olvastam ezt a mondatot, mondtam, hogy úgy élek, hogy belehalok, vagy valami ilyesmi volt. És nekem az a nem is az élet, hogy mondjam, felfogásom, de hogy akkor, amikor mindig vigyáztam magamra, vagy odafigyeltem, mindig sérültem. Mindig. És ezt nem feltétlenül lelkileg mondom, de hogy nekem csak 27-szer a fejemet kellett műteni, még összeragasztani gyerekkoromban, kivettek már belőlem ilyen csomótól kezdve, nem tudom mit, levágtam az ujjam, a másik ujjamat leharapta a kutya, nincs is, nem tudom megmutatni, hogy nézett ki eredetileg a mutató ujjam, mert már egyik se épp, ehhez képest gitározom, tehát pont hanyagolhatóak ezek a dolgok, ugye. És mindig, amikor meg leszartam mindent, meg ilyesmi, akkor meg, ha eléggé rossz paszba is voltam, valahogy beindul egy ilyen szerencse túlélő angyal üzemmód, ami egy kicsit így helyre rak, és akkor így minden oké lesz, de hogy volt autóbalesetem, volt egy csomó minden ilyen baromság, és van valahol egy védőangyalom, ami vigyáz rám magam helyett. De amikor én vigyázok magamért, mindig akkor történik valami mocsok szar. És itt ez igazából erről szól, hogy nem nagyon hagyom magamat, de közben meg ugye az egész dal utána arról szól, hogy ezt azért nem szabad ennyire könnyedén venni, vagy így nem szabad így ebbe beleragadni. Ja, azért kell vigyázni, csak nekem valószínűleg nem megy.
Nézd rám, hogy lássam, van miért még. Légy hát a társam, el ne ered szél. 10 sort kell várni, hogy megjelenjen a másik személy. És ebből arra gondoltam, hogy ez a dal inkább szól a mesélőről, mint a szerelmi kapcsolatról, vagy másik emberről.
Mm-hmm. Jogos, így még nem elemeztem ki. Igazából itt az lehet, hogy ez a személy, a második személy, aki ezt szólók, az inkább lehet maga az élet, vagy maga az élethez való szerelem. Tehát, hogy ez nem feltétlenül egy húsvér valakiről szól, ami nem baj. Mondjuk itt tényleg nagyon sok minden történt velem, itt ilyen csalódás, szerelmi csalódástól kezdve a tököm tudja, hogy ez egy olyan időszakot, hogy egyszerre történt minden, és igazából mielőtt azt mondtam volna, hogy na jó, most tele van a tököm, akkor is történt még a rossz, és igazából nem volt időm felfogni, mert annyira sok baromság történt rövid időn belül, hogy még az 5. rossznál jártam, amikor már túl voltam a 11-en, és akkor ugye ez itt már egy kicsit azért is szól ez a verszak arról, hogy egy kis hitet meg reményt kérek valakitől, férfitől, nőtől, kutyától, élettől, nem tudom én mi, mert ez így már azt sem tudom, hogy nem is az, hogy fohászkodni, de tényleg, hogy már nem tudtam azt se eldönteni, hogy a csavarhúzóhoz imádkozzak, vagy az Erez csatornához, mert már nincs reális képem arról, hogy miben lehet belekapaszkodni, és akár vigyázok, akár nem vigyázok rám, itt már nem erről szól, ez az egész, hanem ez valami sokkal szélsőségesebb probléma.
És aztán úgy érted, jó lenne szívből varni egy foltot. Azok után, hogy nagyon sokat koncerteztél Nirvana dalokkal, és ez a hangszerelés nagyon emlékeztet az Unplugged in New York koncertre, és van itt egy, ha nem szó szerint, de mégis szívhez kapcsolódó kicsi piros dolog. Mi lehet ez más, mint egy heart-shaped box omázs, legalábbis ez a szóval?
Hát igazából ott nem is egyébként ügyes észrevétel, bár itt ez a verselemzésnek a csodája, mire gondolt a költő. Itt igazából inkább az lett volna, hogy nekem volt a fejemben egy ilyen kép, hogy ahogy a gumiabroncs leereszt, vagy ilyesmi, hogy annyira így nekem is így ilyen asszalcilva alakul a szívem, és hogy azért lenne, az egy oké, hogy jó lenne szívből kis tenni foltot, mert nyilván nem gumival foltozunk meg szíveket, meg ilyenek. Itt inkább egy ilyen újra regenerálás, vagy egy ilyen újra... Nem, tudod mit? Igazából igen, ez jó volt, amit mondtam, de hogy a szegény embernek a nadrágját foltozzák állandóan, és hogy akkor a szegény embernek a szívét is marhára meg kell foltozni, szóval hogy egyébként a heart-shaped box ez valószínűleg egy tudatalatti dolog, én ebben esküszöm, hogy nem gondoltam bele, de itt inkább a kisfiú elég olyan csába származom, hogy nem voltak jó anyagi helyzeti dolgok, és ez egy kicsit néha vissza is ugrik nálam sokszor a szövegeimbe, hogy magyar népmesés kisfiú elindul, és akkor a királylány meg, és ez nem létezik. Ez a pont azért magyar népmese, mert ezt azért a gazdagok nem engedik ki, és itt meg az van, hogy a bédes legény Sarutuske nagyanyám kínja meg ilyenekből eszembe jutott a foltos nadrág, és akkor egy kicsit úgy voltam vele, hogy akkor ezt a szívecskét be kéne foltozni, de egyébként a heart-shaped box-ra áttérve, mivel ott is női dolgok meg szerepek bonyolganak, simán lehet, hogy tudat alatt ennek is közön van hozzá, ezt nem tudom tagadni egyetlen.
Úgy végződik a dal, félek, ha újra boldogabb lennék, esnék a kútba, inkább meghalnék. Attól, hogy boldogabb lenne, tehát túl szép lenne egy boldogság ahhoz, hogy igaz legyen?
Hát az van, hogy nem, akkor ezt szedjük szét két részre, hogy félek, ha újra boldogabb lennék, esnék a kútba. Itt egy rész, és akkor inkább meghalnék. Szóval itt inkább a csalódottságtól való félelem. Tehát, hogy valószínűleg magasabbról nagyobbat lehet esni, nincs hozzá kedvem a jelen pillanatban, és elme, és mentális, és bármilyen egészségtelenségem miatt, és ezért inkább nem kérek ebből. Szóval, hogy a szám elmondja, hogy szomorú vagyok, tök jó lenne valami reményt csiholni, de amúgy meg a mata reménybe inkább meghalok. Szóval az egészben van egy ilyen Balladisztikus kesergés, ami amúgy kiutat kíván, de inkább nem választom a kiutat, és meghalok, mert ezt, én ezt még egyszer végig nem nyomom. Ebben van egy ilyen, inkább. Tudom, hogy ilyen, ez ilyen fiatalos bombcsak, hogy eldöntöttem, hogy soha nem leszek szerelmes, eldöntöttem, hogy izé, stb. Nem ezt döntöttem el, de hogy volt bennem egy akkor ilyen, hogy nagyon-nagyon messzire kerüljön el most engem mindenki olyan, aki így érzi ezt a szomorú fiút, meg kell vigasztalni, meg egy másik törött szárnyú madárka nem fog helyre rakni, egy másik törött szárnyú madárkát csak megint megsebzik egymást, és akkor egy kicsit ebben voltam, hogy, hogy most egy időre ezt hantolgatom, és nincs kedvem azért magamat bántani, vagy magamat remény, vagy hitvesztetnek érezni, mert elhitett valaki más, vagy az élet velem valamit. Úgyhogy fölállok korona megigazítés tovább. Ez kicsit ilyen komplex dolog, tudom, de hogy, hogy itt ez így erről szólt nekem.
Ezért gondoltam, hogy férfi líra, mert szerintem aki 20-30 év fölött van már, az, az mind marcangolódott ilyenen. Teljesen tudtam ezt kapcsolódni. Azt még elárulod, hogy a szövegben nem jelenik meg azt, hogy szitakötő. Tehát akkor a cím hogyan kapcsolódik ehhez a vívódó világhoz?
Hát a szitakötő az úgy kapcsolódik, hogy ez volt a projekt neve az első demónak, amit csináltunk a Vilkóval, és ez a momentum ez úgy született meg, hogy kint ültünk a Balaton partján, ugye Nádas mellett, éjszaka, ugye, nem, naplemente volt, bocsánat, pont igen, elég el voltunk már fáradva, mert egész nap a szobába ültünk a monitor előtt, és kimentünk levegőzni, és akkor tök jó volt látni, hogy ment mindenki haza a helyére, úgymond, és rengeteg szitakötő ott zümmögött így a náda körül, és a Vilko eléggé okos, meg lexikálisan nagyon nagy koponya, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy van egy bogár, ami mit tudom én, egy napig él, valami ilyesmi, és hogy az, az hogy megnő, meg eszik, meg szaporodik, meg nem tudom mi a francot csinál szegény 24 óra alatt, és hogy ez a kicsi állatoknak vett 13 billiárdot a szíve egy másodperc alatt, és hogy mennyire rövid az élet, lalalalala, és maga a szitakötő azzal, hogy ilyen, hogy egyébként ez egy nagyon szép teremtés szerintem, meg nagyon szép színekben pompázik, nem hiszem, hogy olyan túl sokáig él egy ilyen szitakötő, és ez a rövid az élet, és menjünk bele, és ki mennyire, hogy meg nem szabad feladni, stb. Miatt így eszembe jutott ez a kép, amikor csináltuk, és azért lett a projekt nevezett a kötő. Utána megírtam egy évre, vagy másfél évvel később a szöveget tök. Ez volt a szöveg, és akkor keresgéltem rá így a címet, és amikor eszembe jutott ez a párhuzam, ez a szép, szép, de rövid élet, meg aki tudja, hogy hova szállunk, meg a Balaton, meg az ilyenek, akkor úgy voltam vele, hogy inkább adom neki ezt a címet, és megmagyarázom bármilyen kérdés kapcsán, hogy ez miért ez, de hogy nekem, vagy nekünk egyébként így az egész mondani valóhoz, bármennyire is el kell magyarázni, ez ugrott bele, és a Vilko is mondta, hogy legyen az, persze, semmi gond nincs ezzel. Ez igazából egy ilyen metafora, vagy sőt, szimbólum, vagy nem tudom minek mondjam, ez a szitakötő az maga az élet, attól függ, hogy ki hogyan látja, meg nézi. Ennyi, ez lehet, hogy kicsit ilyen megmagyarázós szöveg, vagy cím, de mind a ketten úgy voltunk vele, hogy ennek kell lennie, és kész.
Lugosi Dani, nagyon köszönöm, hogy meséltél a szitakötőről.
Én köszönöm a kérdést.
És most hallgassuk meg a szitakötő teljes egészében.
Élek minden.
Ez volt már a Dalpiszkáló, kövessetek Instagramon, hallgassátok a Dalpiszkáló playlistet Spotify-on, és várlak titeket legközelebb is.